Csár lavina 3000-re becsülik a Fülöp-szigeteki földcsúszamlásban eltűntek számát.
500 katona és civil folytatja a mentést a több méteres sár réteg alatt rekedt emberek után.
Gyurcsány Ferenc lett az MSZP miniszterelnök jelöltje. A titkos szavazáson résztvevő 519 küldött közül 517 a jelenlegi kormányfőre szavazott.
A kongresszus elfogadta a párt országos listáját is.
Madárinfluenza. Világszerte már 93-ra teszik az áldozatok számát, azután, hogy egy indonéziai férfi is belehalt a fertőzésbe.
Szinte valamennyi európai országban találtak már fertőzött vándormadarakat.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprusz Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánunk!
3000-en tűntek el a Fülöp-szigetek középső részén, ahol két falura sárlavina zúdult. Egyre kisebb a remény, hogy túlélőket találjanak a mentő alakulatok.
A mentési munkákban résztvevő katonaság rangidős tisztje 1800-ra becsülte a halálos áldozatok számát.
A mentőosztagok reggel újult erővel kezdtek kutatni a több méteres sárréteg alatt rekedt emberek után. Mintegy 500 katona és civil próbált segíteni, de nehéz munkagépek hiány gyakorlatilag kudarcra ítéltettek az erőfeszítéseik. A Leyte szigetén történt katasztrófában több száz lakóházat és iskolát teljesen eltemetett, a két hete szakadó eső nyomán felázott hegyoldalról lezúduló sár, csak néhány tető és kókuszpálma látszik. A katasztrófa mozgósította a nemzetek közösségét. Az Egyesült Államok a haditengerészet két hajóját irányította át a térségbe. Az ENSZ gyermekalapja és az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Szervezete orvosságot, élelmiszert és ruhaneműt, Ausztrália pedig 740 ezer amerikai dollárnak megfelelő pénzt küldött a bajba jutottak megsegítésére.
A madárinfluenza vírus emberre is veszélyes H5N1 altípusát mutatták ki 28 Németországban elhullott vadmadár testében.
Az új fertőzéses eseteket főleg az északi Rügen szigetén észlelték, az elhullott madarakat a part mentén, illetve a sekérészben befagyott vízben találták meg.
Bécsben is megjelent a madárinfluenza. Az osztrák hatóságok bejelentették, a vírus emberre is veszélyes, erősen fertőző H5N1 altípusa végzett azzal a hattyúval, amelynek tetemét a régi Dunán levő víziparkban találták meg. Eddig csak Grác környékén találtak fertőzött hattyúkat, és már 4 esetben azonosították a madárinfluenza H5N1 vírus altípusát. Egy indiai laboratórium megerősítette a madárinfluenza vírus emberre is veszélyes altípusának jelenlétét Gujarat államban. Indonéziában 19-re emelkedett a madárinfluenzában meghaltak száma. Eddig hivatalosan 18 emberi áldozatát ismerték el, de az ország közegészségügyi adatainak pontatlansága miatt valószínűleg sokkal magasabb a valóságos szám. Világszerte 93 áldozatot tartanak nyilván.
Több mint 10 000 muzulmán tüntetett London belvárosában, hogy így tiltakozzon a Mohamed prófétáról készített és a nyugati sajtóban megjelent karikatúrák ellen.
A Mohamed karikatúrák miatt Olaszországban távozott Berlusconi kormányából az egyik miniszter.
Kész lemondani Roberto Calderoli olasz reformügyi miniszter, aki nyilvánosan Mohamed karikatúrákat ábrázoló trikóban jelent meg. Calderoli az elmúlt hetekben számos kirohanást intézett az iszlám és a muzulmánok ellen. A miniszter február elején többször is nekitámadt az Olaszországban élő arab menekülteknek és származási országuk kormányának. A miniszter viselkedése miatt a líbiai Bengáziban tüntetők felgyújtották Olaszország konzulátusát. A rendőrök és a tüntetők közötti összecsapásban 10-en vesztették életüket, továbbá több tucatnyian megsebesültek.
A Hamas elutasította Mahmoud Abbas palesztin elnök felhívását az Izraellel való békés tárgyalásokra.
Ramallahban és Gázában ma tartotta első ülését az újonnan választott palesztin parlament.
A parlamenti választásokon győztes radikális Hamaszt kérte fel kormányalakításra és az Izraellel kötött megállapodások tiszteletben tartására Mahmoud Abbas palesztin elnök az új palesztin törvényhozás alakuló ülésén. A Hamasz szóvivője elutasította Abbas felhívását, mondván a Hamasz elveti a tárgyalásokat a jelenlegi körülmények között mindaddig, amíg a megszállás és az agresszió folytatódik. Abbas felszólította a nemzetek közösségét, hogy segítsenek újraindítani az izraeli-palesztin béketárgyalásokat. tárgyalásokat. Úgy vélekedett azonban, utalva a Hamas kormány esetére ígért nemzetközi szankciókra, hogy nem szabad megbüntetni a palesztin népet demokratikus választása miatt. Az ülésen videokonferencia vonal segítségével tudott csak részt venni néhány képviselő. Ők azok, akik az izraeli biztonsági intézkedések miatt nem tudtak a gázai övezetből Ramallahba utazni.
Gyurcsány Ferenc az MSZP miniszterelnök jelöltje. A párt kongresszusa 517 voksal titkos szavazáson választotta meg a jelenlegi kormányfőt, aki új gazdasági programot hirdetett a rendezvényen.
A kongresszusnak helyt adó csarnok bejáratánál 10 várakozó gépkocsit narancssárga színű festékkel fújtak le a rendezvény ideje alatt.
517 szavazattal Gyurcsány Ferencet választotta a Magyar Szocialista Párt.
A kongresszuson Gyurcsány Ferenc a modern ipar működtetését, az üzleti szolgáltató központok létesítését és az idegenforgalmat kiemelten kezelő gazdasági programot hirdetett a következő évekre.
Magyarország első számú gazdasági prioritása, hogy legyen egy modern, versenyképes ipara, biotechnológiától, gépgyártáson át, gyógyszergyártástól, infokommunikációi. Ezek azok a területek, amelyben Magyarország erősebb lehet, mint bárki más a régióban.
A kormányfő szerint a jövőben ennek kell alávetni az oktatás és közlekedés fejlesztést is. Mindez 10 000 milliárd forint, nagyrészt uniós forrásból lehetne megvalósítani, amely Gyurcsány Ferenc számításai szerint 3-400 000 új munkahelyet teremtene. Hiller István pártelnök szerint Magyarországnak nagyobb biztonság és nyugalom kell. Megdöbbentőnek nevezte, hogy az ellenzék, idézem, betört az MSZP választási dokumentumai közé.
Rábízható-e azokra személyi adatbázis, államkincstár, adóhivatal, akik így gondolkodnak és így cselekednek? Rájuk bízható-e az ország?
A rendezvényen felszólaltak az MSZP volt miniszterelnökei is. Horn Gyula azt mondta, az emberek két szót utálnak, a reformot és a privatizációt. Tartanak a reformoktól, ezért bevezetésükhöz bátorság kell.
Nekem úgy tűnik, hogy az a jelszó, hogy bátorság, az rólad szó. Gyurcsány Ferenc.
Megyesi Péter, akit hosszú vastaps fogadott, azt mondta, a baloldali kormány 2002-ben orvosolta a legnagyobb igazságtalanságokat.
Való igaz, megterhelte a nemzetgazdaságot. Tudjuk. Tudtuk akkor is. De Magyarország erős, a magyar gazdaság erős, képes feldolgozni ilyen nagy lépéseket is. És a nemzet jövedelmét nem elpocsékoltuk.
Az MSZP legfőbb döntéshozó szerve elfogadta a párt választási programját és választási felhívását is.
A Fidesz szerint az MSZP új programja gyakorlatilag Megyesi Péter 2002-es programjának egy új változata, amely a be nem váltott ígéretek megismétléséből áll.
Deutsch Führ Tamás értékelése szerint a Gyurcsány Ferenc nevével fémjelzett szocialista választási program egy, amit nem tettünk meg, ígérjük meg, elv alapján elkészített kismegyesi program. A fideszes politikus úgy véli, ezt bizonyítja, hogy Gyurcsány Ferenc most Megyesi Péterhez hasonlóan 3-400 000 új munkahelyet ígér, miközben a korábbi ígéretekkel ellentétben az elmúlt 4 évben 5,6%-ról 7,6%-ra nőtt a munkanélküliség. A be nem teljesített ígéretek megismétléseként a szocialisták a 2002-es Megyesi programmal egyezően ismét az Euró 2010-es bevezetését ígérik, pedig Magyarország 2002 óta csak távolabb került a valuta bevezetésétől.
A szabaddemokraták nevében Kunce Gábor megdicsérte a szocialisták kongresszusát, mert az MSZP szerinte most nem foglalkozott feleslegesen más pártokkal.
Az SZDSZ elnöke ugyanakkor több elemet is hiányolt a jelenlegi koalíciós partner választási programjából.
A szabaddemokrata pártelnök szerint az MSZP és az SZDSZ programjai között a legjelentősebb különbség az egészségüggyel kapcsolatos. Kunce Gábor szerint az MSZP nem kíván változtatni érdemben az egészségügyi ellátórendszeren. A pártelnök ugyanakkor hiányolta, hogy az MSZP programja nem foglalkozik a hálapénz megszüntetésével. A szabaddemokraták szerint a szocialista program nem tartalmazza a gazdaság élénkítésnek az olyan eszközeit, mint például az SZDSZ által szorgalmazott egykulcsos adó bevezetése.
Az egészségügy átalakításába be kell vonni a magántőkét, hangzott el a Magyar Demokrata Fórum tájékoztatóján.
Ki kellene használni hazánk termelés gyógyvízkészletét úgy, hogy Magyarország Európa egyik gyógyító és rehabilitációs központjává váljon, véli az MDF. A párt szerint az egészségügy átalakításába be kell vonni a magántőkét is.
Meg kell őriznünk az általános egészségbiztosítást, de emellett alakítsunk ki ápolásbiztosítást, foglalkozás egészségügyi biztosítást úgy, hogy a munkahelyi egészségvédelmet és a munkahelyi balesetek megelőzését ösztönözzük.
Paraszolvencia helyett a kiegészítő szolgáltatásokért hivatalos vizitdíjat vezetnének be, az idős emberek gyógyulását pedig az utazási csekkhez hasonló rehabilitációs jegyekkel segítenék, tette hozzá Pusztai Erzsébet.
A székelyföldi autonómia kérdése az Európai Unióig is eljutott.
A kisebbségi törvény elfogadásának akadályoztatása nyomán kialakult helyzet az EU csatlakozás előtt álló Romániára terelte a figyelmet.
A székelyföldi autonómia kérdésében negatív válaszokat kapott a Székely Nemzeti Tanács. Az Európai Bizottság elnöke Manuel Barroso a kérdést a román hatóságok és a kormányon lévő RMDS illetékességébe sorolta. A székelyföldi látogatásra invitált uniós bővítési biztos Olli Rehn zsúfolt programjára hivatkozva visszautasította a meghívást, de közölte, figyelemmel kíséri a székelyföldi helyzet alakulását. A román igazságügyminiszter Monika Makovej alkotmányellenesnek nevezte a területi autonómiát. A Székely Nemzeti Tanács tájékoztatási alelnöke Ferenc Csaba mégis hasznosnak tartja akcióikat, mivel Brüsszelben már nem kérdezik meg, hogy a székelyföld kalap-e vagy virág. Reménykeltő volt a román kormány kisebbségügyi államtitkára és a Velencei Bizottság főtitkára kisebbségi törvényről folytatott eszecseréje. Ennek során Markó Attila leszögezte, az RMDS nem járulhat hozzá ahhoz, hogy az autonómia intézményrendszerét és a hozzá kapcsolódott döntési jogosítványokat kiiktassák a tervezetből. Gianni Buchicchio pedig általa képviselt testület nevében szakmai segítséget ígért a kisebbségi törvény elfogadtatásához.
Lássuk, mit kínálunk a továbbiakban. Az iskolai oktatásban nem tananyag a nyilatkozat, amely alapján megelőzhető az etnikai, faji vagy vallási alapú megkülönböztetés.
Kőszív és szirénhang. Kararai márványból készített hegedűt szólaltattak meg egy bemutató.
Utazik az ásító inas. Pécs, Kaposvár, Szeged és Békéscsaba a Munkácsi kiállítás következő állomása.
Budapest, Hévíz, Hajdúszoboszló. Ahogy 2004-ben, tavaly is ezek a települések voltak a legnépszerűbbek, legalábbis a turisták körében.
Tavaly is Budapest volt az első számú magyarországi úti cél, mind a külföldi, mind a magyar turisták számára. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma meghaladja 6,4 milliót. A hazánkba látogató külföldiek körében Budapest mellett jellemzően a gyógyfürdővel rendelkező, illetve Balaton közeli települések voltak a legkeresettebbek. Noha a főváros abszolút győztes, máshova jártak a külföldi és máshova a belföldi turisták. A magyarok Hajdúszoboszlón, a külföldiek pedig Hévízen nyaraltak leginkább. A belföldi vendégforgalom aránya Sopron, Eger, Szeged, Pécs és Debrecen turizmusában ugyan magas volt, ám a külföldiek 10-es listáján egyik város sem szerepel.
Budapest és környéke polgárőrségeinek folyamatosan növekszik a létszáma.
A feladatokkal azonban így sem tudják tartani a lépést, mivel az államtól kapott anyagi támogatás nem egészíti ki kellő mértékben az önkormányzati forrásokat.
Az országosan 70 ezer polgárőr közül 3 ezeren Budapesten és környékén járulnak hozzá a közbiztonság növeléséhez társadalmi munkában. A Polgárőr Szervezetek Szövetségének szakmai konferenciáján a polgárőrök örömmel számoltak be arról, hogy ma már a 23. kerület kivételével mindenhol van Budapesten polgárőrség. A civil őrség munkájára a rendőrség is egyre jobban támaszkodik. Egyes Budapest környéki településeken a rendőrség pénzhiány miatt sok esetben csak úgy tud járőrözni, ha egy polgárőr társul egy rendőrhöz.
Nem bánnánk, hogyha körülbelül 1000 fővel több polgárőr van Budapesten, de ez természetesen nem vezethet a minőség romlására, úgyhogy mi nem is nagyon szoktunk toborozni. Pillanatnyilag ez a létszám a szükséges munkához szűkösen, de megfelel.
A rendőrségek technikai felszereltsége hiányos. Az egyesületek többségének nincs internet elérése, és a szolgálathoz nélkülözhetetlen benzinköltséget sokszor már nem tudják saját pénztárcájukból kigazdálkodni.
Az Egyesült Államokból indult Fiatalok az Emberi Jogokért mozgalom Magyarországon is elindította kampányát annak érdekében, hogy az ENSZ emberi jogok nyilatkozatába foglalt 30 pont valóban érvényesüljön mindenhol.
A mozgalom szerint világszerte érdemtelenül feledésbe merült mára az emberi jogok 1948-ban elfogadott egyetemes nyilatkozata, amely pontosan leírja, milyen alapjogok illessék meg az embereket az ENSZ tagállamaiban.
Akárha csak a faji megkülönböztetést vagy a diszkriminációt vesszük alapul, és nem is nagyon mélyedünk el az egyéb, vagy hát a többi 30 alapvető emberi jogban, akkor is szerintem mindenki számára reális az, hogy ezekkel van még mit tennünk.
A szervezet magyarországi tagozata petícióval fordul Sólyom Lászlóhoz, a Magyar Köztársaság elnökéhez arra kérve őt, hogy támogassa, a magyar kormány az iskolai oktatási rendszeren keresztül is tudatosítsa a polgárokban emberi jogaikat, hogy így megelőzhetőek legyenek az etnikai, faji vagy vallási alapú megkülönböztetések ember és ember között.
A hirtelen jött enyhébb időjárás és a sok csapadék hatására ismét belvízhelyzettel kell megküzdeni a Közép-Tisza vidékén.
Újra azokon a településeken jelentkezik a probléma, ahol már januárban is károkat okozott a víz.
A Közép-Tisza vidékén 21 ezer hektárt borít belvíz. Az enyhébbé vált idő nem kedvez. A fagyott talaj ugyanis nem tudja elvezetni a sok csapadékot. Fegyverneken a helyzet változatlan, tarták most is vízben állnak.
Ennyi a talajvíz, szinte ez egy ásott kút, így áll a lakások alatt is a víz. Ilyen mélyen, magasságban.
A házak talpozata vizes, és ismét megteltek az emésztőgödrök is.
Ismét nem tudom használni a fürdőszobát, WC-t nem tudjuk használni, ugyanúgy fönt van. Hát nem tudok mit csinálni.
Itt már 5 éve küszködnek a belvízzel. A polgármester azt mondja, míg a januári károkra megígért pénz sem érkezett meg. Ez már nagyon kellene, amelyből több szivattyút szeretnének vásárolni. Így a váratlanul jött sok csapadék sem okozna olyan nagy gondot, mint tegnap.
Itt a belterületen egy 2,3 kilométerrel oldanánk meg azt a problémát, hogy ilyen gyorsan ne kelljen védekezni, tehát tényleg csak amikor nagy baj van, akkor kellene védekeznünk.
A végleges megoldást a település csatornázása jelenteni, amelyre már a tervek elkészültek. A megvalósításhoz szükséges pénzre még várni kell néhány évet. Addig viszont marad a szivattyúzás.
A jégvitorlázók a hétvégén az idei szezonban utoljára hódoltak kedvenc sportjuknak a Fertő-tó jegén.
A bátrabbak megfelelő viszonyok mellett akár 100 km/órás sebességgel is szágoldozhattak.
Február közepén még átlagosan 20 cm vastag jég fedi a Fertő tavat. Így kimerészkedtek a vitorlázók is, akik most nem a habokat szelik, hanem a jeget hasítják. Ezek a szerkezetek akár a 80-100 km/órás sebességet is elérhetik. Ez a sport azért veszélyeket is rejt, főleg a Fertő tavon.
Nagyon kell ismerni a terepet. Az első alkalommal mindig felmérjük és megnézzük azt, hogy milyen hibák vannak a jégen, mert előfordulnak ilyen melegforrások és kiolvad a jég, és akkor ilyen nagy sebességnél az ember nem tud olyan hirtelen reagálni arra, hogy kikerülje azt a lyukat. Hát és van úgy, hogy fürdünk.
Ha teljesen elolvad a jég, ismét jöhetnek a vitorlások, de már korcsolyák nélkül. A szél természetesen akkor is elengedhetetlen kelléke lesz ezeknek a látványos vízi sportoknak.
A négykezeseket már ismeri a zenei irodalom, a háromkezeseket pedig mostantól jegyezhetik a kutatók.
A Pilisvörösváron bemutatott kőszívű hangszert, a márvány hegedűt ugyanis nem könnyű megszólaltatni.
Így szól a kőszívű hegedű, egy pilisvörösvári kőfaragó alkotása. A mester pár éve nem csak egy hegedű készítővel kötött barátságot, hanem a hangszerrel is, és elhatározta, Kararai márványból maga is hegedűt farag. A hangszer nem csak készítőjének okozott azonban fejtörést.
Nagyon figyelnünk kellett arra, hogy a húrok tekerésénél való erő az ne roppantsa össze a szerkezetet. A fa az enged, a kő az egy természetesen az egy ridegebb anyag.
Kicsit csúszik a márvány, nem olyan fogása van, mint a hegedűnek, a fa hegedűnek, de inkább fizikailag volt nehéz, 4,5 kg baromi nagy súly.
A fahegedők kevesebb, mint 0,5 kilót nyomnak, így Vivaldi 4 évszakját nem sűrűn játsszák majd ezen a márványhegedűn. A súlya miatt három kezet igénylő hangszer nem taszítja le trónjáról a Stradivárikat, Faragójának azonban mindenképpen becsületére válik.
Életnagyságú béka, ropogós perecek, utcai zenészek muzsikája, és persze finomabbnál finomabb kocsonyák várják a kíváncsiskodókat a 6. Miskolci Tél és Kocsonya Fesztiválon.
A borsodi megyeszékhelyen vasárnapig tart a Dinon Dánon.
Ki ne ismerni a mondást, hogy pislog, mint Miskolci kocsonyában a béka. Szerencsére ezúttal egyikben sem találtunk, pedig a választék igencsak nagy volt a fesztivál fő eledeléből.
Nagyon finom a Miskolci kocsonya.
Közben persze a béka is előkerült.
És itt a kort.
Miskolc itala a tokai borból, malátából és karsztvízből készített nedű, nem csak Brecus Anonymusnak ízlett.
Nagyon finom. Különleges íze van, tényleg olvastam róla, mielőtt elindultunk, és nagyon jó ízlik.
A Kocsonya utca forgataga a múlt századot idézte. Egy másik helyszínen jégből készült művek sorakoztak. Alkotóik azt sem bánták, hogy békáik és más különféle mesefiguráik nem érik meg a tavaszt.
Ez egy sasmadár a fiókáira vigyázva, egy fatörzsön, és mászik föl egy menyét.
A fesztiválról a négylábúak sem maradhattak le, a szánhúzók felkészülten türelmesen várták a startot. Mindent a szórakoztatásért, így még a jéghideg víz sem lehetett akadály, még ha pisztráng számlálásról van is szó.
Az utolsó roham előtt áll a pécsi munkácsi kiállítás. A tárlat 40.000. Látogatóját már pénteken regisztrálták.
A szervezők szerint a tárlat beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és a közönség is elégedett.
Még mindig óriási az érdeklődés a Munkácsi kiállítás iránt. A 31 képből álló magángyűjteményben az ásítóinas és a bibliai témájú festmények mellett az eddig ritkán látott úgynevezett szalonképek is osztatlan sikert arattak.
Nagyon tetszik, hogy így nagyon kicsi, ilyen apró kis izékkel kivalni dolgozásra kell néz ki.
A képeket másfél hónapig láthatták Pécsett, ahol 3-4 nap alatt össze is jött az 5000-es látogatószám. A szakemberek szerint ez egy vidéki tárlat esetében rendkívül nagy sikert jelent. A magyarázat pedig egyszerű.
A munkácsi képek gyakorlatilag elmentek a közönséghez, elmentek a vidéki emberekhez.
A képeket a jövő hét közepétől már Kaposváron láthatja a közönség. Májustól pedig Szegeden, majd Békéscsabán állítják ki a legnagyobb magántulajdonban lévő munkácsi gyűjteményt.
Híradónk végén tekintsük át még egyszer főbb híreinket.
Sárlavina, 3000-re becsülik a Fülöp-szigeteki földcsúszamlásban eltűntek számát.
500 katona és civil folytatja a mentést a több méteres sárréteg alatt rekedt emberek után.
Gyurcsány Ferenc lett az MSZP miniszterelnök jelöltje. A titkos szavazáson résztvevő 519 küldött közül 517 a jelenlegi kormányfőre szavazott.
A kongresszus elfogadta a párt országos listáját is.
Madárinfluenza. Világszerte már 93-ra teszik az áldozatok számát azután, hogy egy indonéziai férfi is belehalt a fertőzésbe.
Szinte valamennyi európai országban találtak már fertőzött vándormadarakat.
Kedves nézőink, a híradó véget ért, munkatársaink nevében is köszönjük figyelmüket.
Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, a Dunasport szombat esti adását látják. Újabb magyar pontszerző a téli olimpián. Döntőbe jutott, és ott a negyedik helyen végzett Huszár Erika, a rövidpályás gyorskorsolya 1500 méteres női döntőjében.
Az egy korábbi óvás miatt hétfős döntőben Huszár Erika a 6. helyen ért célba. Mégsem egy, hanem 3 olimpiai pontot szerzett, hiszen a versenybíróság 2 versenyzőt kizárt előle.
Igazából kivártuk, hogy a már többiek hibázzanak. Vagyunk olyan erős szinten, mint ők, taktikailag viszont ők képzettebbek nálunk, ezt tisztába kell venni. Viszont ki tudtuk használni azokat a hibákat, amiket ők vétettek, úgyhogy így tovább tudtunk folyamatosan jutni. És hála jó Istennek, itt a döntőbe is erre utaztunk és bejött. Itt is arra ment ki a taktika, hogy akik lemaradnak és kiszakadnak a mezőnyből, azokat lecsipelgetjük szépen egyesével, és hogyha valaki hibázik, és ebben biztosak voltunk, mert hetes döntőben mindig hibázik valaki, és itt még kapásból két embert kizártak szabálytalankodásért, úgyhogy így jutottunk a negyedik helyig. Nagyon örülök neki mindenképpen, kicsit még le kell tisztulnia itt a gondolatoknak, és akkor biztos felütlenebb lesz az örömöm. Egyelőre nem tudom ezt még így lereagálni, tehát van egy ötödik helyünk, meg van egy negyedik helyünk, emellett természetesen még 11. hely, stb. Én úgy gondolom, hogy ha most vége lenne az olimpiának, már elégedettek lehetnénk, de ugye van még egy távunk, hát azon még megpróbáljuk kicsavarni azt, ami bennünk van, aztán meglátjuk, mi lesz.
Ami a többi magyart illeti, Darázs Péter nem jutott tovább a férfiaknál 1000 méteren. Kettes Bobban a 29. utolsó helyen áll a Gyulai Pintér egység két futam után. A vízilabda Euroligában a továbbjutásért szállt ma vízbe a Vasas Plakett, és bár nem tudta legyőzni hazai pályán a görög Olimpiákoszt, a 9-9-es döntetlennel is elérte célját az angyalföldi együttes.
Egy kicsit álmosan kezdtük a mérkőzést, ilyen pici, apró koncentrálási hibák voltak, és ők meg jól értékesítették az általunk ajándékozott lehetőségeket. De szerencsére utána észbe kaptunk, összeszedtük magunkat, és így végül is sikerült elérni a célunkat, hogy a továbbjutásba biztosítsuk.
Az álmos kezdés utáni feltámadásban nagy szerepet játszott Nagy Viktor remek kapus teljesítménye is.
Nagyon köszönöm a csapatnak, mert tényleg, ha ők nem védekeznek így, akkor nem tudok így védeni, tehát a védelemen a hangsúly. Hát sajnálom azért, hogy nem nyertünk, mert akkor még a csoport elsőségét is harcra szállhattunk volna. Tényleg tovább jutottunk, én nagyon örülök ennek is.
Csoport másodikként valószínűleg olasz csapat következik a Final Fourért.
Ez a csapat képes bárkit legyőzni ezek közül a csapatok közül, be is bizonyította már. Többször a tavalyi évben is és az idén is, ugye ahogy a Dubrovnikot itthon hazai pályán 4 góllal megvertük, esetleg ha sikerül egy hasonló bravúr hazai pályán, a papírforma szerint nyilván nem mi vagyunk senki ellen az esélyesek, bármelyik három másik elsőt kapjuk, de arra se voltunk esélyesek papírforma szerint, hogy újra megcsináljuk ezt a fantasztikus teljesítményt, hogy Európa legjobb 8, a legjobb klubcsapata közé bejutott a Vasas Plakett.
Nem járt sikerrel másik csapatunk, a Ferencváros. A zöld-fehérek a LEN Kupa elődöntőjében 12-6-ra elvesztették az első meccset az orosz Kazány otthonában.
Az idény elején nem sokan fogadtak volna arra, hogy a Ferencváros a döntőbe jutásért játszik a LEN Kupában. Bíró Attila csapata mégis eljutott idáig, bár úgy tűnik a Kazany megállítja majd a zöld-fehéreket.
Tényleg az öt csapat a Kazany, és reálisan 2-3 góllal mindenféleképpen jobbak voltak ma. Sajnos súlyos egyéni hibákat követtünk el, még egyszer mondom, az első negyedben és az utolsó 4-5 percben, ami miatt nem sikerült szorosabb eredményt elérnünk.
A játékosok gyengébb szereplésére minden bizonnyal kihatnak a klubnál jelentkező folyamatos anyagi gondok.
Nyilván nincs rend a fejekbe, de hát ilyenkor, amikor már ugye vízbe vagyunk, erre nem lehet fogni. Tényleg felkészülésben folyamatosan zavart okoz az a dolog. Már amikor a vízben vagyunk, akkor elvileg ez nem lehet probléma. Biztos, hogy néhány ember teljesítményre kihat, összességében nem fognám elhagyni.
A továbbjutási esélye a 6 gólos hátrányból szinte minimálisra csökkent Bíró Attila csapata számára.
Szeretnék megverni őket legalább, és egy jó eredménye kucsúzza a LEN Kupától, ami még így is azt, hogy mondjam, ezek után a Ferences a törtöttek után még mindig tiszteletemelt eredmény.
2 góllal 31-29-re megnyerte utolsó csoportmérkőzését a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában a dán Aalborg ellen. Az már korábban eldőlt, hogy a győriek a kekben folytatják, ellenfelük pedig tovább jutott a BL-ben. Most további magyar csapatokról szóló beszámolók következnek az EHF kupából és a kekből.
14 gól megnyugtató előnyt jelentett Németh András csapatának, ennek ellenére egészen az első félidő közepéig úgy tűnt, hogy az Ankara nem adta még fel a csatát. Az 1-2 gólos ferencvárosi vezetésre a vendégek nem csak gólokkal, de olykor túlzottan is durva védekezéssel reagáltak. Sérülés szerencsére nem történt, a törökök viszont méltó büntetésekben részesültek, előbb a játékvezetői kiállítások, majd ezt követően a futószalagon érkező Fradi gólok formájában. A félidei 6 gólos zöldfehér előny tovább dúzott a második félidőben. Tóth Tíme, a Kirchner Erika és Kamper Olivia egyaránt 8 góllal vették ki a részüket a végső 13 gólos sikerből. Az EHF Kupa 8-döntő két mérkőzése igazi főpróba volt a Ferencváros számára a jövő heti Dunafer elleni rangadóra.
Dunafer is ugyanígy ezt a nyitottat védekezi. Hát sajnos sokkal jobban védekezi a nyitottat, ugye, mint az Ankara, de hát ez jó főpróba volt, mert tudtunk ugye így gyakorolni.
Ugyancsak kettős győzelemmel jutott tovább az EHF Kupa 8-at döntőjéből a Kornexi Alkohol csapata, míg a Debrecen 4 gólos lengyelországi veresége ellenére is a legjobb 8 között van. A KEK 8-at döntőjében szereplő Vác 14 gólos hátránnyal várta a norvég Skien elleni visszavágót, Majoros Gusztáv alakulata azonban nem csak a gólokban szenvedett hátrányt.
A visszavágóra sajnos még többen betegek lettek, mert elért minket egy vírusos felső légúti betegség, és szinte az egész csapat kidőlt a sorból, úgyhogy a mai mérkőzésen 13-at tudtam nevezni.
Azt a gólt, amellyel a norvégok nyitottak, talán nem csak a skandináv országban nézték volna meg szívesen visszajátszásban, azért a Vác 13 játékosa mindent elkövetett, hogy a Skien kézilabdásai negál a mérkőzésen érezzék magukat a továbbiakban. Volt, hogy 3-4 góllal is elhúzott a magyar gárda, ám akkor, amikor elkapták volna a fonalat Majoros Gusztáv tanítványai, a nagyobb játékerőt képviselő északiak rendre kiegyenlítettek. A félidei 2 gólos váci előnyből a mérkőzés végére 2 gólos hátrány lett, a 27-25-ös vereség azonban így is hősies váci küzdést jelentett.
A férfi röplabda közép-európai ligában Varasd, ez egy horvát csapat, Kazincbarcika 3-2, itthon a női extraligában Gödöllő Nyíregyháza 3-0. A férfi kosárlabda bajnokságban Szombathelyre látogatott a Kecskemét, hogy játsszon egy pontokban gazdag meccset.
Hamarosan átadják az új szombathelyi sportcsarnokot, de nem csodálkoznánk, hogyha a gyűrűket a régiből vinnék át oda, mert a kosár folkoló szerint Szombathelyen mindig sokkal több kosár esik, mint más mérkőzéseken. Nem volt ez másként ma sem, persze nem kell ezen csodálkozni, hiszen két alapvetően támadócentrikus csapat találkozott. Igaz, hogy az univerben nagyon sok a sérült, és ez most már hosszú hetek óta sújtja a kecskemétieket, akik ennek megfelelően vereség sorozatot gyűjtenek. A Falkó pedig érezte a lehetőséget, és az elején nagyon jól kezdett, aztán ugyan az univer egy kicsit magához tért, ám a folytatásban már 17 ponttal is vezetett az ezúttal is Kálmán László által repített Falkó. Márpedig ilyen előnyt a szombathelyi gyűrűk előnyét élvező hazai csapat nem nagyon szokott leadni. Jovanovics tripláival és a Univer jó részhajrájával egy kicsit szorosabb lett a vége, azonban így is sikerült nyerni a szombathelyi legénységnek, akik nyugodtan elmondhatják magukról, hogy ha idegenben is úgy tudnának játszani, mint odahaza, akkor akár a legjobb négybe is eséllyel pályáznának, így csak egy újabb bravúros hazai sikert húzhatnak be. Az Éllovas atomerőmű magabiztosan nyert Dombóváron, az Albakomp viszont Fodor Péterrel először kapott ki a Kaposvár otthonában. A Szolnok odahaza zakózott a Pécstől, a ZT-je pedig a Soprontól. A MAFC hazai pályán kiesési rangadót nyert a Nyíregyháza ellen. A nőknél a Szekszárd és a Kanizsa is győzött otthon.
Igen, népes mezőny dobálja egymást hétvégén a Vasas csarnokban, ahol a Cselgáncs Hungária kupát rendezik a női dzsúdósok számára.
Névnapi ajándékként élete első felnőtt világkupa győzelmével lepte meg önmagát az 57 kg-os kategóriában a junior Európa bajnok Backó Bernadett. Nézzük, hogyan győzte le a svéd Lindberget.
De itt egy
és nagyon szép!
Ez véletlen szép mozdulat, érdemes lesz majd megnézni ezt lassításba is.
Elhumorizáltuk, de azért a Berni gyönyörűen megoldott. Egyébként Berninek az egész napi teljesítménye lehetett látni, hogy mennyire magabiztos, és várható volt ez a győzelem.
Szintén finalista volt a junior világ és Európa bajnok Szabó Brigitta a 63 kg-os kategóriában. Kevés hiányzott a végső diadalhoz a szlovén olimpiai és világbajnoki bronzérmes Zolnir ellen. A vége egy csillogó ezüstérem lett. De Karakas Hedvig 5. helyezése, valamint Bejci és Bősz 7. helyezése is dicséretes. Vasárnap még 3 súlycsoport hátra van, és ne feledjék, kedves nézőink, hogy holnap 21 óra 35-től a Hungária Kupa összefoglalóját nálunk a Duna Televízióban megnézhetik.
Nemzetközi futballblokkunk következik, benne egy kis német izgalmas, meg egy angol klasszikus.
A Bundesligában a Borussia idei gyenge szereplése miatt csak nevében volt rangadó a Dortmund-Bremen mérkőzés, ahol hiába buzdították több mint 70 ezeren a hazaiakat, eleinte csak azt tudták kiszurkolni, hogy a brémai csatárok rendre eltalálják Weidenfeller kapust, azt viszont nem, hogy Kringe lövése után a labda befelé pattanjon a kapufáról. A 37. percben megint nem a Dortmundnak volt szerencséje, Klasnis lövése a hálóba pattant Weidenfeller kesztyűjéről. A második félidőben is a vendégek voltak jobb viszonyban Fortunával. Smolarek óriási helyzetben találta telibe a kapufát, így nyert a Werder, és mivel a Hamburg csak vasárnap lép pályára, Tomás Schaaf együttese legalább egy napra feljött a második helyre a tabellán. A sorsolás szeszélye folytán már a legjobb 16 között összekerült az FA kupában a Liverpool és a Manchester United, és a két sztárcsapat közül először a vörösök jelezték, hogy a következő forduló sorsolásánál is érdekeltek szeretnének lenni. Harry Kewell csúsztatását még védte Van der Sar, a 19. percben viszont már csak bejebb tudta segíteni Peter Crouch bólintását. A Unitednek még helyzetei sem nagyon voltak, a legnagyobb riadalmat egy védő Steve Finnan okozta Reina kapuja előtt, de ezt is megúszták a hazaiak, és mivel a hajrában Ryan Giggs lövése után sem fért be a labda a bal felső sarokba, a Liverpool jutott a legjobb nyolc közé.
Kedves nézőink, önök a Dunasport szombatesti adását látták, valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Magyarországon a madárinfluenza. A H5-ös vírustörzset eddig csak vándormadarakban mutatták ki, a magyar baromfi még nincs veszélyben. Miniszterelnök jelölő kongresszus. Az MSZP Tony Blairrel erősít a kampányban. Stúdió vendégünk Kövér László, a Fidesz országos válaszpányának elnöke, a szervergétről, valamint a párt kampánystratégiájáról. Heti hírmondó ma 17 órakor.
Hétfő reggel is várjuk Önöket itt a reggelben. Sok-sok minden más mellett szó lesz arról, hogy vajon milyen a pártok választási programja. Egyre több dolog derül ki. Ugye a hétvégén van a szocialisták kongresszusa, megtudjuk, hogy mik a legfőbb pontok. Aztán vendégünk lesz Markó Béla államminiszter, őt a román belpolitika fejleményeiről faggatjuk majd.